majd most. Jó estét kívánok mindenkinek! A Tánya óránkon vagyunk, és a hetedik fejezetet fogjuk elkezdeni. Mi a Tányát ebből a könyvből tanuljuk, amiben benne van, azt hiszem, a tizedik fejezetig, vagy lehet még tovább is, 17. fejezetig, ami magyar folytásban a Tányának ebből a részéből megvan. Magyar folytásban, ugye a Tányának négy része van, magyar folytásban megvan ez, az első 17 fejezet, utána a 32-es és a 35-ös, ha jól emlékszem, illetve megvan még, lehet az elsősorban is ülni, nem eszek emberhúst. A 35-ös, és megvan a második résznek az első három fejezete is. Mi ebből tanulunk, de be akartam mutatni, ez a Tánya egésze, nem tűnik egy olyan nagy méretű könyvnek. Erről mondta azt azt hiszem, a Annapoli Zuse, aki a szerző kortársa volt, hogy milyen csodálatos könyv, ilyen kis könyv, egy ilyen nagy Isten vele fér, mondta persze idézőjelbe. Most, ami nagyon érdekes a Tányával, a Tánya ugye hosszú ideig nem járult hozzá az álterebe, hogy kinyomtassák, ahogy erről tavaly a bevezetőben beszéltünk, de aztán mégis hozzájárult, és az ki lett nyomtatva, de az volt a feltétel, hogy ne lessen, hogy ez a nyomtatás maradjon, és ne nyomtassák másképp. Most a Chabad haszidok úgy tekintenek a Tányára egy kicsit, szimbolikusan, mint a haszidizmus írott tanára. Ugyanúgy, hogy a zsidóságban is van írottan, és van szóbeli tan, a haszidizmus filozófiájában is van írottan, ez a haszidizmus írottana, aminek minden betűje ki van számítva, mert a hagyomány szerint az Alter Rebbe minden betűn filozofált, hogy most így írja le, vagy úgy írja le, és ezért tartott olyan sokáig is a könyv megírása. És a többi későbbi haszid filozófia anyag, az pedig az úgynevezett szóbeli tan, ami végül is az itt lefektetett alapokat magyarázza. Úgy, ahogy a Talmud magyarázza a bibliai alapokat. És ezért elég szűkszavú is a Tánya, tehát most a nyomtatással kapcsolatban a Rebének, tehát a szerző dédunokájának, a Lubavicsi Rebének, a 94-ben hunyt el, és akit Rebénknek tekintünk a mai napig, volt egy olyan akciója, hogy a lehető legtöbb helyen nyomtassák ki a Tányát. Maga a nyomtatás által az a levegőt tisztítja a világon mindenkit. És lehető, szerintem 3 vagy 4 ezer ponton a világon már kinyomtatták a Tányát. Nem is tudom, hogy van-e még egy könyv, amit ennyien. Nem a példányszámban nem annyira nagy, de lehet, hogy csak 20-30 példányban nyomtatják, de mindenhol megpróbálnak eljutni. Legalábbis ahol legalább annyi, hogy vannak zsidók, de még ez sem feltétel. Van is egy... A legtöbb Tánya kiadás végén van egy lista, hogy milyen helyeken nyomtatták már ki a Tányát. Tehát nagyon sok helyen. És ez a kis Tánya, amit itt a kezembe tartok, ezt Budapesten nyomtatták 1978-ban. Akkor még egyszer nem volt itt Chabad, de volt itt Budapesten két, ide is van írva különben, itt ez ugye a vezető lapja, ide van írva Budapest, Ungarn. Ugye? Így is jön. Akkor volt itt két fiú, akik ide jöttek ilyen küldetésbe, ilyen 20 éves fiúk, kicsit itt találkoztak zsidók, amennyire lehetett abban az időben. Különben volt Szovjetunióban is voltak annak idején, tehát ez egy bevett dolog volt, ugye nyárra vagy ilyesmi. Az egyetlen, akit a közösségünkben jár, és annak idején találkozott ezekkel a fiúkkal, az a Bátki János, hogyha valaki ismeri. Szokott néha jönni a Vasváriba, egy ilyen 60 év körüli úr, aki akkor volt, te 30 év körüli, de minden esetre akkor az egyik akciójuk az volt, hogy kinyomtatták a Tányát itt, valahogy megszervezték ezt a nyomtatást, és szerintem egy 200-300 példányt nyomtathattak. Ebből egy pár példányt visszavittek New Yorkba, és a több száz példány a Sip utca 12-ben dobozokban, kartonokban volt elrakva, a sok minden más mellett, amíg a Baruch föl nem fedezte ezt, hogy az ott van, és elkérte tőlük, és akkor ebből maradt még egy pár példány, és ezt a Baruchtól kaptam ajándékba 2001-ben, Hanukkakor, Csak mondom, ez azért érdekes, mert kevés van belőle, de nagy értéke, hogy tánya, amit Budapesten nyomtattak. Különben a tányát korábban is tanulták Magyarországon, és nem csak ilyen szimbolikus okokból, hanem valós szükség volt rá, kinyomtatták még Munkácson. Azt nem tudom pontosan, hogy mikor, de szerintem a 20-as években lehetett az a nyomtatás. Abból még nem láttam példányt, de tehát az a másik magyar nyomtatása a tányán. Csak gondoltam, ezt elmesélem. Kik? A neológ annyira nem nagyon tanultak tányát, inkább jesivákban, ahol haszid jesivákban, ott inkább tanultak. És egy bevett dolog volt a tányát. Nem csak jesivákban, hanem közösségekben, hogy ilyesmi, ez elég elterjedt dolog volt már a háború előtt, hogy ez a tánya, de ismert könyv volt oda. Mindig ki szoktuk adni. Az előző Lubavitch rebbének, aki 1950-ben halt meg, van egy levele, amikor Lengyelországban, 10 évig volt a Szovjetunióban rebbe, 10 évig Lengyelországban és 10 évig New Yorkban. És akkor Lengyelországban volt rebbe, a 30-as években, akkor írt egy levelet a magyar jesivák hallgatóinak, amiben azt írta le, hogy Rosh Hashanakor, újévkor imával és zsoltármondással foglalkozzanak, és ne fecsegéssel és cigarettázással, stb. Ez egy olyan szent nap, stb. Ez egy érdekesség, szóval volt kapcsolat így a magyar jesiva hallgatók és a Lubavitchiak között. Na, tehát ennyit csak erről a kis könyvről. Akkor térjünk a tájra. A múlt alkalommal a 6. fejezetet fejeztük be, és hát arról beszéltünk igazából, az volt a témánk, most már egy ideje az a téma, hogy igazából, ha van a világnak ez a jó oldala és a rossz oldala, van a bennünk is, van az isteni lélek és az állati ösztönlélek. Ezeket bemutatta az Alter Rebbe, hogy mind az isteni lélekben, mind az állati ösztönlélekben megvan mind a 10 képesség, mind az értelem, mind az intelligencia, mind az emocionális, érzelmi képességek egészen megvan mind a két lélekben. Bemutatta azt is, hogy ez a 10 képesség magára azt tudja rendelni a 3 ruhát. Mi ez a 3 ruha? Gondolat, beszéd, cselekedet. És kiderült, hogy az egyik, ugye az isteni lélek az teljesen isteni, a másik az pedig az állati ösztönlélek, az pedig úgynevezett klipából származik. A klipa pedig nem más, mint úgynevezett héj. A világnak a minden rossz része az a klipából. A klipából jön. Aztán arról beszéltünk, hogy igazából jó, tudjuk, értjük mi azt, hogy mi az az isteni. Mi számít isteninek. Ez volt az indító kérdésünk egy 2-3 alkalommal ezelőtt. Értjük mi azt, hogy mi az az isteni. Isteni az, ami ima, tóra tanulás, hasonlók, de mi az, ami nem isteni, az állati ösztönlélekből mi jön. És mondtunk egy pár durva példát, hogy biztos olyasmi, hogy hamburger tenni, nem kóser McDonald'sban, vagy sábeszegni, vagy ilyesmi, ez biztos, hogy állati ösztönlélekből jön. De mi van a párve dolgokkal, a semleges dolgokkal, és erre azt mondtuk, hogy azt a meghatározást adta az Alter Rebbe, hogy minden, ami nem kifejezetten isteni célból történik, tehát a Salamon király kifejezésével élve a nap alatt történő dolgok, a világ dolgai, azok az állati ösztönlélekből származnak. És akkor abba mentünk bele, hogy végül is megpróbáltuk megtalálni azt a mottót, ami föl lehet fűzni az állati ösztönlélek és az isteni lélek két csoportját, hogy minden, ami ide tartozik, annak hát mi az, ami alapján meg tudja állapítani, mi az, ami isteni lélekhez tartozik, mi pedig az állatlélek, és mit mondtunk? Az állati ösztönléleknél a lényeg az az ego, az én. Az isteni léleknél pedig a lényeg az igazság, Isten. Ez volt, amiben körépőztük. És akkor minden cselekvés, és minden, ami abból a célból történik, keresem Istent, és az nem az én egóm van előtérben, hanem Isten, az az isteni lélekhez tartozik, ami pedig amiben az én egóm van középpontban, ott pedig az állati ösztöni lélek. Persze azt is elmondtuk, hogy az ember mégis sem tud soha megszabadulni teljesen az egójától. Ugye elmeséltük a viccet a fejüket falba verő jesiva bóherekkel, az nem működik, mert amíg még emberek vagyunk, alapvető részünk az, hogy egónk van, hiszen még amikor Istent szeretjük, akkor is valaki szereti Istent, tehát van a mi létezésünket, nem tudjuk feladni teljesen, meg nem is cél, hogy teljesen feladjunk. Mégis törekedni kell ebbe az irányba. Akkor igazából a világ lényege az Isten. De honnan nyerünk erőt arra, hogy ezt elérjük, hogy feladjuk az egónkat, ha fölismerjük, hogy a világ lényege és mindennek a lényege és a lelke az Isten, tehát Isten a lényeg, és minden más az igazából csak egy ilyen burok. Ezt kéne fölismernünk, de sajnos ezt nem mindig ismerjük föl. Sokszor a burok eltakarja a lényeget. Mi ez a burok? Ez a klipa. És most a továbbiakban erről ezekről a klipákról lesz egy kicsit több szó, ezekről a héjakról, de most tantól a klipa kifejezést fogom használni, hogy megismerjük a terminológiát. Tehát a klipákról beszélünk. Van egy szép történet, a Alter Rebbe, aki a szerzője a Tánjának, a Schneur Zalman Rabbi, ugye Mezricsbe jött tanulni a Mezricsi mágittól, aki a Baal Shem Tov, a haszizmus megalapítának a tanítványa és a második nemzedék rebéje volt. És amikor eljött Mezricsbe, akkor a tanuló párjának a Ábrahám az angyalt nevezték ki, választották ki. Ábrahám az angyal, az a Mezricsi mágidnak magának a fia volt, és azért kapta ezt a nevet, hogy Avram der Malach, mert annyira ilyen 2 méterrel a föld fölött járt, hogy tényleg egy ilyen spirituális ember volt, mint hogyha egy angyal lett volna olyan, annyira elrugaszkodott a fizikai valóság, vagy a valóságtól. Mindenféle történet van vele, például Pészákkor megfogta a kenyeret, és azt mondta, hogy ez a szegénység kenyere, és ez 100-szor elmondta, és a földön fetrengve, teljes extázisban, úgyhogy eltelt az egész este, és nem tudta végigmondani az egész széderestét, meg hogy egyszer majdnem elszállt a lélek belőle, és akkor az általában gyorsan a szájába tette egy zsemlét, hogy visszahozza, a nagy lelkesedésből visszahozza erre a földre. Tehát egy nagyon egy ilyen elrugaszkodott ember volt. És azt mesélik róla, hogy amikor gyerek volt, egyszer bujócskát játszottak a kertben, ő és a barátai. És akkor nagyon jól elbújt, és annyira elbújt, hogy a gyerekek már nem is keresték többet. És akkor jött sírva a papukához, hogy papa, hát képzeld, mi történt. Nem kerestek a gyerekek. Nem találtak meg. Azt mondja neki a papa, de miért sírsz emiatt? Hát ez akkor győztél, te vagy a nyertes. Hát az a lényeg, ugye, hogy ne találnak meg. Olyan jól elbújtál, hogy nem is találtak meg. Azt mondja papa, igen, de azért bújtam el, hogy ők keressenek engem. Nem azért, hogy ne is keressenek. Azt mondja erre a Mezricsi mágit, látod, Istenem, a világ királya, ez a mi életünknek a lényege is. Te elbújsz azért, hogy mi keressünk téged. De sokszor annyira elbújsz, hogy már nem is veszük észre, hogy keresni kéne, és elfelejtünk keresni is. Ez valahol a lényege a klipáknak. Vannak klipák, és a klipákat nem véletlenül jöttek létre. Nem véletlenül van az, hogy a világ úgy működik, hogy eltakarja az is, a fizikai világ, eltakarja az isteni valóságot. Azt Isten találta ki éppen azért, hogy ne legyenek a dolgok annyira kézenfekvők, és ne legyünk robotok, amelyeknek kézenfekvő az isteni valóság és az annak megfelelő viselkedés, hanem keressük ezt az isteni valóságot. Mindannyiunkban legyen egy ilyen belső harc, amiben állandóan próbáljuk a jót megtalálni, de nem megy egyszerűen. És különben ezt mondja Dávid király is, amikor azt mondja, Ochen atok el mi stater, mert van egy szép haszid dal is, Ochen atok el mi stater, la 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 la, ez nagyon szép dalam. Az a lényege azt jelenti, te vagy, valóban te vagy Isten, a bujdosó Isten, bujocskázó Isten. Mert Isten elbújik előlünk. De a probléma ott van, hogyha elfelejtjük, és időnként mindannyian elfelejtjük hosszabb, rövidebb időre, hogy ez a célja itt ennek a játéknak, és ne higgyük azt, hogy azért, mert ő elbújt, el is felejtsük, hogy ő elbújt, és ott hagyjuk. Isten elbújt, de ő azt szeretné, olyan, mint a Avram der Malach, amikor kicsi volt, azt szeretné, hogy mi keressük őt. Ne hagyjuk ezt az állapotot úgy, ahogy van. Most ugye a klipákról, akkor ez a lényege, hogy Istent, az isteni valóságot, az isteni energiát, ők takarják el, ezek a klipák, és nekünk az a feladatunk, hogy mégis áttörjük ezt a klipát, áttörjük ezt a helyet, és megtaláljuk mindenben az isteni valóságot. Mégis ezeket a klipákat két csoportra osztjuk, és ezt a két csoportot szeretném egy kicsit jobban megbeszélni ma, mielőtt elkezdjük a hetedik fejezetet. Erről a két csoportról volt szó már az előző fejezet végén, csak nem tudtunk mélyen belemenni, hogy tulajdonképpen hogyan is néz ez ki. Ugye Ezékielnek van ez a híres látomása, ugye van két híres látomás van a proféták könyveiben, amelyek nagyon hasonlítanak egymáshoz, és egyben megadják a kabbalisztikus szférák és fogalmaknak egyfajta alapját, alapgondolatait. Az egyik az Ezékiel látomása, a másik Jesaja, Ézsaiás látomása. Ezeket úgy is hívják, hogy Ézsaiás vagy Ezékiel szekerei. Azért, mert a látomás egyfajta szekérről szól, amin nagyon sok minden elem van ott, és aminek a legtetején ott van Isten, és ez a sok-sok elem, ez az, amit a kabala elmagyaráz, hogy ilyen-olyan elemei a világnak, és a világ energiáinak, különböző szférák. Ezek ilyen látomásában azt mondja, hogy íme álltam a folyónál, és láttam, hogy nagy szekér érkezik, de a szekér előtt, most egy kicsit szabad emlékezetből mondom az idézetet, jön egy nagy szél, és egy nagy felhő, tűzzel a közepén, és körülötte, egy mellette pedig a világító, valami világító dolog. Ezt mondja Ezékiel a látomásában. Tehát erre azt mondja a kabala, a Zohár, ami a kabalának egy alapműve, azt mondja, hogy itt négy dolgot említ a proféta, Ezékiel proféta, az első három, a tűz, a szél és a felhő, az a három tisztátalan klipa. És a világító, az pedig a középső klipa, az a fénylő klipa, ami nem annyira rossz, mint a másik három. Mi a dolognak a lényege? A kabala ezt valóban egy héjhoz hasonlítja. Mi a héj? Miről szól egy héj? A héj az, ami körülveszi a gyümölcsöt, és ami miatt sokszor nem vesszük észre azt, annak az értékét, ami ott van mögötte. Ugye erről szól a héj. Persze a héj máshol is szól, védi is azt, ami ott mögötte van, meg stb. De most nem ezt az aspektusát nézzük, hanem azt, hogy ő eltakarja azt, ami mögötte van. A héj eltakarja a gyümölcsöt, amit körülvesz. Van egy olyan héj, amit a kabala erre példaként használ, ami a mogyoró. A mogyorónál ugye két héj van. Van a külső héj, nagyon kemény, és teljes takarás, fogalmat sincs, hogy mi van belül, és összör föltölsz egy mogyorót, annak reményében, hogy ott milyen finomság jönnek ki, és ilyen fekete trutyi van belül, fogalmat sincs, nem is látod. Még egy banánnál legalább látod a héján is már, hogy milyen lesz, amire számíthatsz ott belül. Egy mogyorónál semmit nem tudsz. Ezt már valószínűleg mindannyian megtapasztaltuk. Amikor kinyitod a mogyorót, és valóban ott látsz valamit, akkor van rajta még egy héj, egy ilyen belső héj, ami egyrészt hozzá van jobban tapadva magához a belső gyümölcshöz, másrészt lát, azért nem annyira takar, hogy ne lássad, hogy mi van mögötte, harmadrészt meg is foszthatod a gyümölcsöt tőle, de meg is elted akár magát azt a belső héjat is. Tehát egy olyan héj, ami héj is, de valahol a gyümölcshöz is tartozhat. Attól függ, hogy tetszik. És ami nagyon lényeges, hogy nem takarja el annyira a gyümölcsöt, hogy ez felismerhetetlen legyen. Pontosan erről van szó a mi világunkban is. Minden, ami a világon van, az Istentől származik. Ebben nincs kérdés. Semmi se tudna létezni, a világ legrosszabb és leggonoszabb dolga se tudna létezni, egy pillanatig sem, Isten nélkül. De vannak olyan dolgok a világon, amelyek annyira távol vannak már, vagy nem már, de annyira távol vannak Istentől, hogy az az isteni dolog, ami bennük van, az nagyon el van rejtve. Hiába hiszem én, hogy ez Istentől van, de nem lehet fölfedezni. És ez annyira így van náluk, hogy nem is fogom soha felfedezni, mert a héj olyan erős, hogy nem engedi,
hogy azon a dolgon keresztül bármi pozitív, bármi isteni keresztül jöjjön, vagy tükröződjön. Az egy annyira, annyira eltakarja a lényeget, az istenit, ami abban is igazából benne van, hogy nem, egyszerűen nem engedi, hogy az isteni ott keresztül jön. Mondjuk egy példát, egy malacka, az Istentől származik, de mint eledel, a számunkra annyira nem felhasználható, hogy semmilyen módon nem tudjuk láthatóan Istenhez kapcsolni azt a valamit. Hisszük azt, hogy ő is Isten teremtménye, és benne van az az isteni szikra, ami, az az energia, amitől él, de nem tudjuk láthatóvá tenni az ő kapcsolatát Istennel. Ezzel szemben egy szarvasmarha, alapállásban annál se látjuk az isteni szikrát, de ha levágom kóser módon, és elmondok rá egy áldást, mert megeszem, hogy egy szombati asztali környezetben eszem meg, akkor automatikusan mégis valamennyire az láthatóvá válik a szarvasmarha és az Isten közötti kapcsolat. Mert az ember ránéz az egész képre, azt mondja, ez a marha hús, ez egy szent eseménynek, egy szent dolognak a szerves része. Ez a különbség a két hely között. Vannak olyan dolgok, amelyek annyira olyanok, mint a magyaró külső héja. Olyanok, hogy nem engednek semmifajta isteni dolgot velük kapcsolatba kerülni, és teljesen hermetikusan elzárják azt a dolgot, úgymond a látható isteni megnyilvánulásoktól, vagy érzékelhető isteni megnyilvánulásoktól. Ilyenek a tiltott állatok, a tiltott növényi dolgok, és az összes olyan cselekedet, emberi cselekedet, amely valamilyen bűnnel kapcsolatos. Egy bűnt nem lehet istenivé változtatni. Ugye? Szerintem egy bűn, egy bűnös cselekedet, egy ártatlan ember meggyilkolása nem válhat isteni cselekedetté. Vagy egy hamburger megevése nem válhat isteni cselekedetté. Szerintem, hogy azok annyira távol vannak, hogy ezek nem változtathatók. De vannak azok a dolgok, amelyek a fénylő klipához tartoznak, az a fénylő klipa, az olyan, három lehetőség van, hogy mi történjen vele. Vagy marad semleges, szerintem, se nem rossz, se nem isteni, vagy letaszítható a teljesen rossz dolgok kategóriájába, vagy felemelhető valamilyen isteni szintre. Mondjak például egy nagyon egyszerű példát, hogy valaki megáll egy benzinkútnál, hogy megtöltse az autóját benzinnel. Akkor az lehet, maradhat egy semleges valami, egy szükséglet, amit kielégít, nem sok gondolat van mögöttem is, miért csinálja. Le lehet taszítani ezt a cselekvést a rossz dolgok közé, mondjuk, hogyha azért tölti meg az autóját benzinnel, hogy elmenjen egy valami bankot lopni, mondjuk, okay? Jó, hogy valami csúnya dolgot csináljon, és megtöltheti azért az autóját benzinnel, hogy eljöjjön a Károly körútra, hogy egy tánya előadást meghallgasson, akkor pedig fölemelt az isteni szférába ezt a cselekvést. De ugyanígy az összes olyan szükséglet, emberi szükséglet, és az összes olyan megengedett, de nem micva jellegű növény, állat és emberi cselekvés, ami van, az ebbe a kategóriába tartozik. Hát akkor ezek azok a dolgok, amik a fénylő klipának a kategóriái. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban valamilyen kérdése, vagy ez érthető-e? Akkor azt mondjuk, hogy három, tudom, hogy ez még így a fogalmakat le kell üljenek bennünk, ha még nem mi találkoztunk velük, de lassanként ez meg fog történni. A lényeg, hogy megértsük a dolog logikáját. Akkor ez szint a logika szerint háromféle kategória létezik a világ. Bármilyen elemével, és ide beleértsük nem csak a állat, ember, növény, élettelent, hanem a velük kapcsolatos emberi cselekvést is, ez lehet kifejezetten isteni, mi az, ami isteni, az, amiben nem az emberi ego játszik szerepet, hanem látható és érezhetővé válik benne Isten. Van a másik véglet, amiben, ami a teljesen rossz, amiben semmilyen isteni nem jöhet át, nem enged át semmilyen istenit magán keresztül megnyilvánulni, és van a középső kategória, a fénylő klipá, ami maradhat középen is, föl is kerülhet, és le is lehet taszítani. Jó? Akkor nézzük magát a szöveget. Jó, a 249. oldalon tartom. Azonban a klipát magából, a klipát nógából származik a zsidók éltető ösztönlelke, ami a klipa oldaláról származik, és ami az ember vérébe öltözik, hogy azt, ahogy azt említettük, valamint a kóser, zsidók számára ehető állatok, szárnyasok és halak lelke, továbbá az élettelen anyag és az ehető növények létereje és éltető ereje. Ugyanez vonatkozik azoknak a világi cselekedeteknek, szavaknak és gondolataknak az éltető elemére is, amelyekben semmi tilos nincs, azaz sem gyökere, sem ága a Tórában szereplő 360 tiltó parancsnak, sem a bölcsök által kiegészített tilalmaknak és azok tartozékainak, csak éppen nem istenes indítatásúak, hanem a test akarata, vágya és kívánsága szerint történnek. Akkor mik azok, amik a klipát nógából, a fénylő kipából származik? Egyrészt maga az állati ösztönlélek. Ez egy nagyon fontos dolog. Most kiderült, hogy miért nevezzük ezt állati ösztönléleknek, és nem rossz léleknek. Mert ez a lélek, ez nem rossz. Nem arról van szó, hogy a bennünk lévő rossz lélek az valóban rossz lenne, csak állati. Szerinti, hogy őt is, magát is képesek vagyunk megváltoztatni, hogyha nagyon dolgozunk magunkon. Az állati ösztönlélek is abba a kategóriába tartozik, hogy maradhat semleges is, le is eljutatunk egy olyan szintre, hogy lefokozódik a rossz szintjére, és eljuthatunk arra a szintre, hogy fölemeljük egy magasabb kategóriába. Megpróbálok több példát is mondani arra, hogy ezeket meg kicsit jobban megértsük, de akkor még nézzük, hogy mi tartozik ide. Tehát az állati ösztönlélek, ami bennünk van, az összes olyan számunkra ehető állatok, szárnyasok, halak ereje és éltető, tehát maguk az ő létezése, létezésük, illetve növények és stb., amelyeket föl tudunk használni isteni célra, még semlegesek, de fölhasználhatóak isteni célra, azok tartoznak ide, és és ide tartoznak azok a cselekedetek és szavak is, amelyek amelyek ugyancsak semlegesek, de lehetnek ilyen irányítságúak is, és olyan irányítságúak is. A tollat kölcsön kaphat, nem egy percben? Eszem jutott egy kérdés. Majd elmondom a kérdésemet, csak először ki elmagyarázom, hogy miről is van szó. Jó, akkor nézzük, mondjuk még egy pár példát, mindenre. Mondjuk azt mondja, vannak ezek a növényi dolgok. Nézzük. Vannak olyan dolgok, olyan növényi, olyan gyümölcs, ami tilos egy zsidó számára. Mint például a hetedik évben termesztett, smita évben termesztett narancs, vagy bármilyen más gyümölcs, az tilos a számunkra. Izraelben, igen. Akkor ezt hiába fogom én, és teljes jóindulatból, és Isten iránti áhítatból, és abból, hogy én ezt most Isten szolgálatára akarom használni, hiába fogom én ezt megenni, és elmondok rá kell egy áldást, ezáltal még mindig nem emeltem ezt meg, mert ez a dolog egy tiltott dolog, és a tiltott szó különben az a szó, hogy hébre, hogy tiltott, a szúr, az mit jelent? Dóri, tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy lekötözött. Le van kötözve. Ő a rossz oldalához van kötözve, mert tilos. Magyarul is a tilos, az jelenti azt, hogy le van kötözve? Nem, nem. Hát akkor ez nem jött össze. De héberül ezt jelenti. Leszor, az azt is jelenti, hogy megfogni, vagy lekötni. Ez le van kötve a rosszhoz, és ezért nem lehet fölemelni a jó oldalára. Ugyanakkor van egy sima narancs. Nem ebben a nem ilyen kategóriás narancs, hanem többi évben termelt izraeli narancs. Azt fogom, akkor kétféle, háromféle módon ehetem meg. Vagy megeszem úgy, hogy tudtam én, csak olyan példát mondani, amivel mondjuk valamilyen csúnya szertartár. Mondok egy jó példát. Fogom azt a narancsot, és egy olyan bálványimádó szokásnak tesz az illető eleget, hogy mit tesz ezt a narancsot, három darabja föl, mondja, és oda teszi a kis Isten szobor elé, és akkor elmajmolott megette valamit, csak utána meg megeszi, akkor ezzel mondjuk letaszította a teljesen rossz kategóriájába. Másik lehetőség, hogy elmond rá egy áldást, de nem kifejezetten figyel most oda, hogy ez méres, csak azért, mert eszi, mert éhes, ezzel megmaradt középen az a valami, az a narancsevés, meg az a narancs, mert egy testi szükségletét elégetette ki, és lehet, hogy másik kategória, fogja azt a narancsot, és azt a narancsot egy áhítattal teli áldást mond el előtte, és arra gondol, hogy milyen szép világban él, és mennyire köszöni Istennek, hogy ezt a narancsot nekiadta, és milyen sok jó tettet tud majd ennek a narancsnak az energiájából végezni. Ezt tudom, hogy egy kicsit olyan elvontnak tűnik, hogy valaki ilyen, ennyire tudatosan élje az életet, hogy egy narancs evésnél is ez meglegyen benne, de nem kizárt, tehát ez elképzelhető, és ez egy legalább célkitűzésnek jó, ha nem is a narancsevésnél, de a többi dolognál legyen bennünk egy ilyenfajta céltudatosság. Tehát ez mondjuk a növényeknél. Ugyanezt el lehet mondani a állatoknál, mondjuk a malac és a szarvasmarha példája, amit az előbb mondtam, és ugyanígy el lehet mondani emberi cselekvéseknél is, mint például egy olyan testi szükséglet, mint a nemi élet, lehet, most nem fogok az összes példán teljesen részletessége végigmenni, de el tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor azt letaszítjuk a rosszba, amikor azt tiltott módon tesszük, akkor azt letaszítottuk azt a cselekvést, és az azzal kapcsolatos energiát, és azokat a dolgokat is, amikből az energiánkat nyertük ahhoz a cselekvéshez. Tehát én megebédeltem, és én ott elmondtam egy pár áldást, meg minden, de utána abból az energiából, most ne beszél, senki sem nem beszélünk magunkról, de valaki egy tiltott nemi kapcsolatot létesített, akkor az összes többit, ami mögötte ehhez hozzájárult, az levitszi egy alacsony szintre. Ez egy lehetőség, egy másik lehetőség, hogy megengedett módon tesz, amit tesz. Tehát nem követel bűnt, de nincs is benne kifejezett isteni áhítat, csak egy testi szükségletet elégít ki, akkor ez megmarad a középszinten, és elképzelhető az is, hogy a testi, azon túl, hogy a testi vágyát kielégíti, van benne egyfajta küldetéstudat ebben, mondjuk az a cél, hogy boldoggá tegye a másik félt, az a cél, hogy átérezze a házasságban való szentséget, vagy az a cél, hogy gyerek szülessen ebből, és itt, akkor ezt a cselekvést, és minden, ami mögötte van, stb. 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 Megemeli egy szent szintre. Szerinti, hogy ez az, ami minden, ami a klipát magasztatunk. És akkor térjünk rá magunkra, a lélekre, mert eddig csak a cselekvésről beszéltünk, meg különböző növényekről, meg állatokról. Mi van a mi lelkünkkel? De milyen ez az állati ösztönlélek? Ez igazából milyen? Szóval olyan, mint egy állat. Ez az állat, ami bennünk van, teli van passion. Nem tudok egy jó magyar szót, ilyen passion. Passió. Szenvedéllyel, vagy... Hogy? Nem, én azt gondolom, hogy ilyen teli van szenvedéllyel, vagy energiával. Úgy, mint egy állat. Sokkal több energia és szenvedély van benne, mint az isteni lélekben, mint egy emberben. Ugye megnézzük, minél állatiasabban viselkedünk, általában abban annál több szenvedélye. A Jesiában mindig azt a példát szokták venni, amikor el szoktunk menni, kiengednek minket ebédre, sokkal nagyobb a rohanás az ebédlő felé, és nagyobb az a szenvedély és az átérzés, ott a kajaosztásnál, mint amikor mondjuk órára kell menni. Még a jobb fiúk is, akik lelkesen mennek vele, nem az, hogy rohannak az órára, és csurog a nyáluk, amikor lerakják a könyvet, és remegnek a lábaik, mielőtt elkezdődne az óra. Nincs egy ilyenfajta szenvedély ott, mert az isteni lélek természetével együtt jár, hogy inkább egy intelligencia központú valami, ami a természeténél fogva egy higgadtabb, ridegebb dolog, kimértebb dolog, de ez egyben a hátránya is, ebből az értelme, nincs benne ez a nagyon erős szenvedély. Most ez az állat, ami bennünk van, ez nagyon elállatosíthat, állatosíthat, olyannyira, hogy már a tiltott dolgok felé viszi ezt a szenvedélyt, és afelé orientál bennünket is, de elképzelhető, hát csak számunkra szinte csak teoretikus szinten, de egy szádik számára mondjuk ez egy megvalósult szint, hogy azt az állati lelket ő képes átváltoztatni istenire, az isteni célnak befogni az állati lelket, hogy mondjuk az a szenvedély, ami ott van egy ebédhez való rohanásban, az most ne abban legyen, hanem az állati lélek is fölismerje az élvezetét egy jó talmudi oldal megismerésének, és ez a szenvedély ott legyen benne, amikor ezt megteszi, vagy az imában. Vagy, tehát hogy értitek, hogy az állati lelket, ezt jelenti azt, hogy az állati lelket átváltoztatni. És ennek, ha nem is folyamatosan, de néha-néha még mai, mi is a tanúi lehetünk, hogy magunkban is néha valahogy nem csak az isteni lelkünk vezet minket jó dolgokra, hanem képesek vagyunk úgymond megértetni az állati lelkünkkel is, hogy ez mennyire egy élvezetes dolog, és akkor ő is belehajt, van benne egy sokkal több szenvedély, mondjuk az állati, mert az állati lélek is aktívan részt vesz abban, amit teszünk. Tehát ezek azok a dolgok, amikre azt mondjuk, hogy a közepes klipából származnak, olyanból a klipából, ami olyan, mint a mogyorónak a belső héja, ami el is lehet dobni, tehát ne is kerülhet, de meg is lehet akár enni, föl is lehet emelni egy isteni szintre. El lehet érni azt, hogy ez ne csupán egy semleges cselekedet legyen, hanem isteniséget tükrözzön. Az a nemi aktus, az ne csak egy semleges valami legyen, vagy egy rossz valami, hanem Isten érezhetővé váljon abban a nemi aktusban. Ez bármilyen furcsán hangzik, de elképzelhető. Az Istent nem úgy képzel, a zsidóságban nem úgy képzeljük el, mint a világló glóriát, hanem úgy, hogy valami, amiben érezhetjük az isteni egységet, érezhetjük a világ valódi lényegét, vagy valami ilyesmi. És ez az összes ilyen semleges testi szükséglettel, vagy emberi szükséglettel így van, hogy képesek vagyunk, ha valóban semlegesek, egy magasabb szintre emelni. Még egy kicsit olvasunk, aztán elmondom, hogy mi volt ez a kérdés, ami fölmerült bennem. Onnan folytatom még egyszer a negyedik sor. Ugyanez vonatkozik azoknak a világi cselekedeteknek, szavaknak és gondolatoknak az éltető elemére is, amelyekben semmi tilos nincsen, az a sem gyökere, sem ága a Tórában szereplő 365 tiltó parancsnak, sem a bölcsek által kiegészített tilalmaknak és azok tartozékainak, csak éppen nem istenes indítatásúak, hanem a test akarata, vágya és kívánsága szerint történnek, semleges dolgok, testi szükségletek. Ezek a klipát nógából, a fénylő, középső klipából vannak, ami lehet nagyon rossz is, semleges is, és nagyon jó is. Még akkor is a klipát nógából származnak ezek a cselekedetek, ha nem is csupán a test vágyait kielégítőek, hanem szükségesek a test fennmaradása és élete szempontjából. Azonban nem Istenért történnek, és nem azért, hogy a test Isten szolgálja. Ezért az ilyen cselekedetek, szavak és gondolatok nem jobbak, mint maga az ösztön lélek, ami ugyancsak a fénylő, semleges klipából származik. Azt kezdem mondani, hogy nem csak azt képzeljük el a klipát nógából, ebből a fénylő klipából származik, amiben az van, hogy itt ez egy testi vágy, de olyasmi sem, hogy teljesen semleges testi szükséglet. És mondjuk, elnézést, ilyet mondom, hogy az ember elvégzi a dolgát, mondjuk. Tehát nincsen semmi testi vágy, ez egy szükség, amit meg kell csinálni. vagy bevesz egy gyógyszert, vagy ilyesmi, ami nem, még azt lehet mondani, hogy valami testi örömöt okozott a számára. Egyszerűen teljesen semleges, de ha nincs benne az a tudatosság, hogy ezt is valahogy isteni cél érdekében teszem, akkor ez nem szent dolog. Akkor ez még mindig semleges, de nem szent. Ami egy nagyon fontos dolgot mutat nekünk. Megmutatja a zsidóságban, mennyire fontos a tudatos életvitel. Hogy a dolgok nem csak maguktól, spontán történnek. És ebben beszéltünk, ez az alapvető különbség az isteni lélek és az állati ösztöni lélek között. Isteni lélekben nagyon fontos szerepe van a tudatosságnak. Nem azt akarjuk ezzel mondani, az isteni lélekben nincsenek intuíciók, vagy nincsenek belső késztetések, amelyek rávezetik az embert valamire, valami, ami többről szól, mint a tudatról és a megértésről, hiszen a hit, stb. Ezek azért többről szólnak, mint a megértés, de mégis az életvitel szempontjából nagyon fontos a tudatosság, hogy az életem minden cselekvésében legyen egy önkontroll. És ez a mi a tökéletes életvitel, akkor a zsidóság szerint, ami ebből kiderül, az a tudatos életvitel, amikor önkontroll gyakorlok, és folyamatosan, tudatosan alakítom, hogy mit cselekszem, mit beszélek, mit gondolok, és még teljesen semlegesnek tűnő dolgokat is bekapcsolom az életem egészének a lényegét és értelmét megadó gondolatkörbe, ami ugye Isten, és a valóság, az isteni végtelenség, ami mindent kitölt. Ez egy fantasztikus dolog, ami szinte ijesztő vagy hihetetlennek tűnik, hogy ez elképzelhető, de mégis ez az, ami éppen fordítva az életnek nem csak egy rendőr, az emberek is azt mondja, ez milyen, mint egy rendőrállam. Itt mindenbe beleszól ez az Isten, hagyjon békén. Elmegyek a templomban, meg amikor ide, akkor ott van Isten. Most miért szól bele, hogy mit csinálok az ágyamban, vagy az ebédem? Hagyjon már nekem is egy kis szabadságot, egy kis terepet nekem is hagyjon, nem? Van ő, meg vagyok én. Persze, vannak dolgok, de elengedek neki, de azért kis terepem nekem is legyen, nehogy már itt letapossan engem. Ez lehet az érzésünk, amikor ezeket a gondolatokat halljuk. Az igazság azonban az, hogy ez nem így van. Mert épp arról szól a zsidóság, amiről beszéltünk egy vagy két alkalommal ezelőtt, hogy ha halljad Izrael az örökké Istenünk, az örökkévaló egy, az azt jelenti, hogy fölismered azt, hogy igazából a te lényed is Isten, a te valóságod is Isten, és ha ezt felismered, akkor ez már nem úgy fogod érezni ezt a fajta cselekvést, mint valami, ami elnyom téged, már megint ő szétnyomott, és nem hagyja még az ebédem, de a tányéromban is ott van ez az Isten. Hanem azt érzed, hogy ha ő minden, akkor éppen ezáltal kerül egy egység az életedbe. Hát az emberek életének egy nehéz pontja az, ami az élet legtöbb nehézségét okozza, most azonkon kívül, ami az akaratunkon kívül van, hogy nincsenek a dolgok egy füzérre fölfűzve, nincs egy egység az életben. Vannak ezek a dolgok, meg azok a dolgok, meg amag azok a dolgok, és ezek sokszor egymással ellentétbe kerülnek. Van a ebéd, meg van a munka, akkor most nagyon sok a munka, akkor kevesebb idő van az ebédre, akkor ez most már is egy konfrontáció, egyfajta konfliktus helyzet az életben, mi ki tudjuk magunkat izgulni. És egy kicsit cinikusan mondom, de teli van az élet, ilyesen a család, meg Isten, meg az ebéd, meg a cseli vagyunk mindenféle ezerféle dologra, és állandóak emiatt van állandóan békétlenség, ilyen harc bennünk, mert ezek a dolgok mind sok különálló egységnek tűnnek, és ezért állandóan ütköznek egymással. És még azok a dolgok is, hogy az életben látszólag nem a mi választásunkból történik, hanem ugye a sors hozza őket úgy. Mondjuk a legszörnyűbb dolog egy szerencsétlenség, ami az életben történik, ami teljesen a természet kezéből adódik, akkor az ember az, akkor megint egy probléma az életben. Ezek is, ha mindezt egy füzérre fölfűzöm, és képes vagyok fölismerni, mert egy kis feladat, de képes vagyok fölismerni a mögötte levő isteni egységet, és azt mondani, hogy minden, ami van, az Istentől van, akkor az életemnek ez egy egységet ad, és egyben egy békét is ad. És nem kell mondani, hogy sokkal könnyebb lesz a konfliktusokat, a bennem felgyűlölő konfliktusokat kezelni, mert nem is beszélve, ezt megteszem, akkor a másokkal való konfliktusokat kezelni, és ugyanígy a sorssal való konfliktusokat kezelni. Mert a konfliktus nem csak abból magából a helyzetből adódik, hanem abból is, hogy én hogyan állok a helyzethez. Ugye? Ez sokszor az életben másokkal való. Mond valaki valami hülyeséget, már elnézést, akkor abból sokszor én kreálom tovább a konfliktust, hogy én hogyan kezelem azt a hülyeséget. Akkor most egy kicsit azért mondom, hogy lefordítsam egy ilyen egyszerű szintre. Akkor ugyanúgy az életben mindennel, az, hogy mennyire gyötörnek meg az élet problémái, az nem csak a helyzettől függ, hogy milyen problémákba keveredtem, persze van akinek könnyebb dolga, meg van akinek nehezebb, tehát a problémák változóak, de attól is függ, hogy én hogyan állok ezekhez a problémákhoz, és hogyan kezelem őket. Hogyan, milyen szemüvegen keresztül látom őket. És ez a szemüveg olyan, hogy mindenben az isteni egységet látom, akkor minden egy egész kép része, és nem tűnik úgy, hogy a kép kezd szétfolyni, és nem tudom, hogy melyik oldalról próbáljam visszaterelni a festéket a vászonra. Ez ennek a gondolatnak a lényeg. És ehhez, hogy ez képes legyek az életemben egy valódi valóság tenni, tehát a valóság szintjére lehozni, ehhez nagyon fontos a tudatosság. Fontos az, hogy tudatosak legyenek a lépéseim az életben. Tudatosan gondolkodjak, tudatosan beszéljek, tudatosan cselekedjek. Az emberek általában el szoktak fogadni azt, hogy tudatosan cselekedni az érdemes. Legalábbis az esetek többségében, mert különben balhé lesz. Belőlem elnézést a kifejezésre. A hülyeséget fog csinálni, de előbb-utóbb nem fog jó helyen kiköt. Jobb átgond, mielőtt cselekszem. Az, hogy tudatosan beszéljek, az emberek többsége már nem mindig. Ha el is fogadja, hogy ez lényeges, de nem mindig lehet azt mondani, hogy ezt véghez is viszik. Emberek többsége, mindannyian azért nagyon sok olyasmit mondunk, amit lehet, hogy nem kéne, tehát nem tudatosan, nem gondoljuk igazából át, hogy ezt most kellett-e volna mondani, vagy nem. És a gondolatnál pedig aztán igazán nem lehet azt mondani, hogy tudatosan. Szóval most jó az, amire én gondolok? Tényleg ebbe az irányba kéne, hogy menjenek a gondolataim? Nem kéne most megállítani a gondolataim sorát és valami máson gondolkodni? Vagy más irányba gondolkodni ugyanerről a témáról? Most, hogyha ezt valaki véghez viszi, és képes tudatossá tenni az élete minden pillanatát, kontrollálni, akkor az élete sokkal szebb lesz. Úgy tűnik, hogy hú, de nehéz ez, hú, de nyomja majd a vállamat, de pont fordítva ettől lesz az élet szép. Nem egy könnyű dolog, de törekedni lehet rá. Azt mondja, volt egy haszid, hiszem az Alter Rebbének egy haszidja, ki 82 éves volt, az elmúlt 60 évre visszamenőleg nem tudta mondani, hogy mit mondott. Szerintem, hogy minden szava ki volt számolva. Valószínűleg kevesebbet is beszélt, mint mondjuk az emberek többsége, de az a lényeg, hogy tudatos volt ott minden. Ez borzasztó nagy kontroll, és ezért mondjuk, hogy cádiknak lenni nem egy könnyű dolog. Ezért nagyon kevesen vannak a cádikok, sőt még majd, ahogy kiderül, a bénonik is. De ez az alap, ez az, amire törekedni kell. Legalább egy szintig eljutni ebben. Legalább a cselekvés, és amennyire lehet a beszéd szintjén. Néha még a gondolat szintjén is, mert ez az, ami végül motiválni fogja a beszédet és a cselekvést. És mi az alapvető gondolat? Mindenben ez a tudatosság mögött mi legyen? Nem én, hanem Isten. Jó. Csak a kérdésem, ami volt, csak ezzel most az órát le is zártuk, a mai órát. Ennél egy kicsit olvassuk tovább, mert még a gondolatnak nincs vége. Még a következő. Ezért az ilyen cselekedetek, szavak és gondolatok nem jobbak, mint maga az ösztönének. Ilyen ezt már olvastuk. Valamennyi itt említett dolog a klipának és a szitráhlának, tehát a másik oldalnak, ez a szinonimája a klipának, a második magasabb szintjéből ered, hát nem a három rossz klipából, hanem a másik kategóriából, a negyedik klipából, amit klipát nógának hívnak, fénylő klipának. Hiszen ebben a világban, amit a cselekvés világának neveznek, a klipát nógán nagy részt valójában szinte teljesen rossz, és csak kevés jó vegyül benne. Általában ezeket a semleges dolgokat leszoktuk vinni a nagyon rossz szintjére. Ugye hány emberről mondható el, hogy mondjuk a mindennapi testi szükségletei kielégítésénél nem valami testi vágy hajtja, hanem az isteni cél. Hát nagyon kevésről. A világ többsége ezért itt a klipát nógán nagyon-nagyon rossz. Tehát nagyon kevés jó azért van benne. És ebből a jóból erednek azok a jó tulajdonságok, hogy az zsidók ösztönlélkében lakoznak, mint a fentem említettük, mert mondtuk, hogy azért még az ösztönlélekben is van bizonyos jó. Például, hogy vannak emberek, akik akik ösztönösen szeretnek adakozni, vagy ösztönösen, szerintem valami jó azért föllelhető még az állati ösztönlélekben is, még ebben a fénylő rosszban is, de mégis ez... igen. Jó. Oké. Akkor innen folytatjuk a következő alkalommal. Ami engem egy kicsit most megfordult a fejemben, hogy itt folyamat, amikor az állatokról meg a növényekről beszél, akkor folyamatosan az étkezés az, ami meghatározónak tűnik. Hogyha megengedett élelmiszer, akkor az föl lehet emelni, akkor az fölemelhető a szentség szintjére, ha nem megengedett, akkor az marad rossz. És akkor arra gondoltam, hogy azért mi van azokkal a dolgokkal, amelyek mondjuk két irányba is lehet menni, mondjuk amit étkezésre nem lehet használni, de mégis lehet valamilyen nemes célra használni, nem étkezésre. Mondjuk egy szép fa, aminek a gyümölcse tilos, de mondjuk szépen tudja díszíteni a zsinagóga kertjét, vagy az valami ilyesmi. Hogy azt miért nem sorolja ide? Ennek majd utána nézek, hogy erre mi a válasz. De most ettől el van akasztatva, azt hiszem, hogy értjük a logikát. Tehát a logika az, hogy mi ezeknél a semleges dolgoknál az ember viselkedése határozza meg, hogy hova fognak ezek a dolgok kerülni. Van esetleg kérdés az itt elhangzottakkal kapcsolatban? Még egyszer? Nem. Szerintem ez nem ide tartozik. Más kérdés esetleg? Nikt? Oké, köszönöm szépen.